Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Antal Gábor.
Néha-néha pedzegettük ezt az adásunkban, hogy a tradicionálisabb vonal, a megújulás szellemisége, a jól ismert hazai borászok, de közben meg telik múlik az idő, és hála jó Istennek tegyük hozzá, hogy egyre több és több helyen szerencsés generációváltásnak vagyunk szem és fültanúi. Na, ez lesz az egyik kulcsszava a mai műsorunknak, és hogy mi minden még, az a következő egy-néhány percben rögtön kiderül, de először, ahogy ezt már megszokhatták a hallgatóink, nézőink, mindig felfedjük a vendégünknek a kilétét, és aztán majd kifejtegetjük azt, hogy miről is szól majd a mai adás témája. A mai bormárka vendége nem más, mint Frittmann Péter, szőlész borászmérnök, a kunsági Frittmann borászat egyik oszlopos tagja. Péter szőlészborász szakon végzett a budapesti Corvinus Egyetemen, a családi vállalkozásban borászként és projektmenedzserként is tevékenykedik, mindemellett, és a mai témánknak egyik sarokköve lesz, a Unibor Egyesület aktív oszlopos tagja. A személyes családias jelleget olyannyira fontosnak tartják a borászat életében, hogy általában a családból mindig jelen van valaki az alkalmazottak mellett, aki fogadja a vendégeket, tájékoztat, vagy éppen bort kínál a hozzájuk ellátogató vendégeknek. Frittmann Péter elmondása szerint, és most idézek, a régi magyar borfajtákhoz ragaszkodunk, és a választékban megtartjuk azokat. Nagyon fontos a kommunikáció. A boraink minőségének összhangba kell lennie a kommunikációval, illetve elő kell segítenie a kunsági borvidéknek a fejlődését is. Szeretettel köszöntünk Péter itt a Bormárkában.
Hát köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!
Ahogy ezt megígértem, fedjük is föl függöny fel a mai adásunk témáját, ha már emlegettem a generációváltást, ha már említettem a Unibor Egyesületet, akkor hogy nem. Fiatal borászok, generációváltás, ezt a címet adtuk a mai műsorunk témájaként. Mindenről fogunk, és tudunk is beszélni, úgy érzem, és mindebben bízunk benne, hogy Péter a segítségünkre lesz a maga szakértelmével, és mindazzal, amit a családon belül magába szívott az évek során, és hogy mindez milyen hatással van jelenleg a borászat életére, és hogy milyen tervek vannak a jövő szintjén, ezeket is elkezdjük majd boncolgatni, de talán ez a jól bejáratott jégtörő kérdés, amivel indítanánk a beszélgetést. Ha most így főleg a családi borászatot vesszük példaként, mint ahogy nálatok ez működik. A gyermek borkészítési stílusa, és ebből fakadóan feltételezem én, hogy az elképzelések is olykor-olykor megesik, hogy eltérnek mindattól, amit a szülők vagy a szülő vizionált. Hogyan kezelitek ezt ti a Frittmann borászat életében? Van ilyen törés?
Igen, belecsapunk a közepébe.
Rögtön, igen. Nem teketóriázunk.
Azt szoktam mondani, hogy a szülői attitűd az rengeteg tapasztalaton alapul. És ugye mi negyedik generáció vagyunk már a pincészet életében, tehát hogy volt ebből egy pici rutin, így a nagyszülőktől való átvétel a szülőknek az átadása, úgymond most ugye nekünk. Ez nem egy problémamentes történet, ugye ezek általában surlódások képződnek. Ugye más a látásmód, mást tanultunk esetleg, máshol tanultunk, tehát külföldi tapasztalatok vannak mögöttünk, amik olykor forradalmiak egy picikét, és a megszokottól eltérnek, és ugye az idősebbek, ők szeretnek a nagy biztonságra játszani, a fiatalok meg a kísérletezős oldalát erősítik ennek.
Péter, ne feledd szavat, kísérlet, vagy kockázat, vagy olykor is-is?
Is-is van benne. Egy nagyon jó borászbarátom, Miklós Csabi említette egyszer, hogy a generációváltás és a generációk együtt dolgozása az olyan, mint az autóvezetés, a szülők a fék, mi meg vagyunk a gáz. Fékezni mindig időben kell tudni, gáz nyomni meg bátrabban lehet időnként. Ez egy jó reprezentálja egyébként az együtt gondolkodás. De azt gondolom, ahol ez már egy folyamat, tehát ahol elteltek évek két generáció együtt dolgozásában, ott ez nagyon szépen összecsiszolódik, még ha olykor ez hangosabb szavakat is kívánt az elején.
És ezekről az összecsiszolódásról, vagy magáról a folyamatról esetleg egy-két konkrétumot elárulsz nekünk? Tehát utaltál arra a legelején, hogy óhatatlanul benne van, ha más nem, a hozott tudás alapján, ami az évek során óhatatlanul persze, hogy eltérő, különböző, tehát vannak, gyanítom, új szemléletek, más megközelítések, de mégis a feladat, mondhatni, ugyanaz, a szőlő gondozása és a bor termelése. akkor ezek szerint csupán a víziók és ha úgy tetszik, a filozófia szintjén volt eltérés köztetek a családon belül?
Nem feltétlen. Tehát én ugyanebben sodródtam bele az egyetem után, egy németországi külföldi munka után hazatérve, ugye hoztam rengeteg ötletet, ott felvértezi magát az ember, hogy ezek a lehetőségek otthon is egyébként adottak, sok esetben meg lehet valósítani. Majd így a mindennapi munkákban azért kiderül, hogy az irányítás készség és annak a leadása az a szülők részéről azért nem teljesen van még így elköteleződve, és hogy az ember hoz egy döntést, azt felülbírálják esetleg, vagy egy alkalmazottal együtt dolgozva neki más intuíciók kerülnek kiadásra, vagy akár egy konkrét bornak az elkészítése során mondjuk más lépés történik, addig, amíg nincs ott az ember. Tehát, hogy ez nálunk ugyanígy végigment, ezt húztuk egy darabig, majd én 4 évre kiszálltam a borászat életéből annak idején, pont ebből az apropóból, hogy nem volt erre megérve még a rendszer ilyen formában, ezt el kellett fogadni. Van erre ellenpélda is, például unokatestvérem Tamás, ő a pincészetnél kezdett, és ő maradt is benne. Jobban tudott lehet szót érteni édesapjával, mint én, más habitusúak vagyunk egy picit. Én úgy éreztem, hogy ebben nincs maradásom, mert csak az időmet vesztegetem egy picikét, és hogyha nincs elég tudásom, akkor majd megyek és szerzek még több tudást, hogy hát, ha lesz majd respektem ebben. Úgyhogy a bor filozófiai eltérése szerintem adott, ezt kapjuk, együtt élünk a borvidékkel. Ez az, amit szerintem a generációkon átívelve nagyon jól fel tud az ember venni magára, hogy mi az a szemlélet, mi az az attitűd, amiben dolgozik egy borászat, mi a családnak az a filozófiája, ami szerint a borok elkészülnek, és hát ezeket a pici nüansznyi kis dolgokat pedig az ember hozzáteszi az ifjabbik tudásából esetenként.
Egyébként nagyon érdekes, hogy behoztad ezt a témát, ami nem annyira bormárka, de Trend FM, tehát ez a menedzsment, és pont egy 2-3 hete olvastam egy elemzést, pontosan erről, hogy ugye Magyarországon a rendszerváltás után a legtöbb új céget a 90-es évek elején, közepén alapították, nagyjából 30 évesen az alapító, és hát most jön el az, hogy ez a generáció nyugdíjba fog vonulni, és az elemzés pont arról szólt, hogy óriási problémák vannak, meg lesznek az elkövetkező körülbelül 5 évben, mert hogy azért nem zökkenőmentes ez. Egyáltalán van-e utód, és hogyha van utód, akkor hogyan tudja képes átadni az alapító esetleg a tudást. Szóval nálatok nem alapításról van szó, hogy a 4. generáció, de akkor jól értem, hogy itt is menedzsment szempontból is, tehát hogy átadni az irányítást, a kontrollt azért az idő.
Majdnem 13 évvel ezelőtt, amikor ez zajlott, és amikor ezzel nagy mellénnyel érkeztem ebbe a történetbe, akkor sokkal nagyobb lépésekkel tervezett az ember, azt hitte, hogy dinamikusan fog haladni. Mai fejjel teljesen érthetőnek látom édesapámék reakcióit is, hogy egy élete munkája van benne generációk óta. Ez nem úgy működik, hogy azért, mert a gyerekek ezt tanulták, ebben dolgoztak esetleg máshol, még ha sikereket is értek el, akkor tessék itt a kulcs, vezessétek, találjuk ki együtt, de hogy egyébként így nézem, ahogy így nő a szőlő. Nekik az életük a munkájuk, tehát ők ebben dolgoznak, és rá kellett jönnöm nekem is, hogy a generációváltás az egy ilyen nagyon hálás időszak. Tehát az egy óriási dolog szerintem, hogy megadatik az, hogy én édesapámmal együtt kóstolok a pincében mondjuk egy levezetett szüreti nap után, és mondjuk megnézzük a mustokat, egy-két erjedőtételt, ő is mond véleményt, én is kíváncsi vagyok, vagy ugye mi többen vagyunk a pincészetnél, ugye a nagybátyámmal, vagy olyan, mint a unokatesommal, és hogy mi tudunk konzultálni. Tehát valahol, ahol ez surlódás szül, és néha nehezen értjük meg egymást, így később idő elteltével azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes időszak, mert akik egyedül maradnak, ugye vannak ilyen borászatok is, ahol sajnos az ifjú generáció egyedül maradt a problémával, ott nem mindig van lehetőség kérdezni sem esetleg bármiben, hanem egyedül nyomja a vállát az egésznek a súlya, ugye láttunk ilyenre példát, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt ki kell használni. Nincs, visszatérve az eredeti témára, nincs egyébként valóban ebben gyakorlat Magyarországon a generációváltásra még. A Unibor valahol erre alapult annak idején, ott voltunk nagyon sokan fiatalok, ugyanazokkal a kérdésekkel, ugyanazokkal a problémákkal mindenki próbált a szüleivel szót érteni, ugye egyetemről kiérkezve, és valahol nem, valaki jobban megtalálta, valaki kevésbé, valahol a szülő jobb készségekkel fogadta ezt, és már készült erre a váltásra, valahol meg egyáltalán nem akartak ebben megoldást találni a közös munkára, és külön utakon is folytatták a tevékenységet.
Majd kíváncsi leszek, hogy majd amikor a Unibornál eljön a generációváltás ide, az milyen lesz, most nem akarok itt politikai hasonlatot behozni, hogy a fiatal... Na, tehát, hogy a Unibor is majd, amikor már nem lesz annyira Unibor, hogy ott majd mi lesz, de nagyon jó, hogy erre ti létrehoztatok egy egyesületet, és ez gondolom egy ilyen tudásmegosztás.
Mai napig egyébként ugye több mint 40 borász van egy csoportban. A korosztályban már azért elég széles a spektrum, tehát a 20 évesektől a 40-ig is van, ugye szeniorok is vannak benne. De egy nagyon aktív fórumban vagyunk, amiben nem lesz senki kérdezni a másiktól, és van egy nagyon jó baráti kapcsolatunk ezáltal. Szívesebben is osztja meg az ember ezeket a dolgokat, nem érzi úgy, hogy most ezt kifele el kellene bulvárosítani az ő problémáját, hanem hasonló gondolkodású emberek vannak ugye az egyesületben, ebben igyekszünk megosztani a tapasztalatokat. Ki többet tud hozzátenni, ki kevesebbet, de mindenkinek van esetleg segítőkészsége.
Hazai szinten egyébként miben látod az egyesületnek a nyitját vagy a titkát?
Nagyon nehéz egy egyesületet aktívan fenntartani, tehát ezt ugye ez a Unibor esetében is, én nagyon sokáig voltam vezető pozícióban, így elnökségi tagként, meg elnökként is. Ez egy, hogy mondjam, egy szabad tevékenység, mindenki a munkája mellett próbál benne aktív energiát tenni. Nagyon jó a közösség, viszont rengeteg energiát kell beletenni ahhoz, hogy ez sikeres tudjon maradni. Nem hiába volt egy újítási szándék ebben fiatalabb elnökséggel, akik esetleg még kevésbé van, beterheltek a pincészetük életében, hiszen mikor én is bekerültem a Uniborba, még az egyetemen tanultam, tehát akkor jóval kevesebb feladat volt az ember vállán, mint egyébként a későbbiekben. Úgyhogy ez fontos, hogy ebben legyen innováció az új tagok szemléletében, hogy tudjanak valamit behozni, esetleg jobban meg tudják szólítani a saját generációjukat, akár borfogyasztói oldalon, akár fiatal borászok tekintetében, mint esetleg mi.
Én csak az idő miatt raktározok el itt egy kérdést magamnak, de a kóstolás alatt majd vissza fogunk erre még térni. Tehát a Unibort még boncolgatjuk kicsit tovább, nem azzal a szándékkal, hogy ízekre szedjük, csak hogy a reflektorfény nem csak az egyesületre, hanem annak a tevékenységeire is helyezzük, de most akkor térjünk vissza kicsit a ti életetekre, mint családi borászat. Most nézek Gáborra, hogy én menjek tovább, vagy te akarsz tovább menni.
Volt, igazából ott Péter már ki is mondta szerintem a választ, csak volt egy ilyen kérdés, ami föl akartam tenni, de picit ilyen poláris volt. Tehát, hogy olyan sarokba szorító, hogy áldásnak vagy tehernek látod azt, hogy nem tiszta lappal indultál borászként, tehát, hogy ott van már egy családi brandnek a múltja mögötted, de azt hiszem erre nagyjából válaszolt ez, hogy inkább úgy kérdezem, hogy azt hallottam, hogy mi benne az áldás, hiszen a közös kóstolás, és akkor hogy érzed ennek a súlyát, hogy nyom ez a már kialakult brand.
Igen, ez egy felelősség. Tehát erre az ember akarva akaratlanul is készül, még ha nem is presszionálják a szülők. Ugye mit lát a gyerek? Én azt láttam, hogy édesapám még időt nem számva szabad idejükből, gyakorlatilag bármennyit képesek voltak a borászatban dolgozni, és annak oltárán bármit megcsinálni.
Adott esetben 0-24.
Akár 0-24-ben. Nem egyszer kicsi gyerekként, amikor még óvodás voltam, de a szüret az mindig egy ilyen nagy esemény volt, ugye lehetett prést taposni abban az időben, vagy bármi. Sokszor segítettem, és tudtam azt, hogy apa az nagyon későn fog bejönni, mert hogy ez késő estig dolgozik, ugye akkor napközben szüreteltek, este pedig zajlott mondjuk a feldolgozás, és ebből adódóan így ezt látva, hogy ők ezt nem élték meg teherként felénk, ezt sosem teherként közölték, hanem azt mondták, hogy ez a feladat, ezt el kell végezni, és hogy nem csak szinták úgy mondom a munkát, hanem az adott volt, ezt el kellett végezni. Így ennek tudatában kezdtünk el, szerintem mi is, hogy én is kezdtem el felszocializálódni ebbe az egészbe. Azt gondolom, hogy van egy nagyon jó munkabírásom ebből adódóan, mert ezt láttam, hogy ők mennyire szeretnek egyébként dolgozni, és nem csak azért, hogy az el legyen végezve, hanem élvezik azt, amit csinálnak.
Teher és felelősség is egyaránt. Ha a fogyasztók oldalából közelítjük a jelenséget, szerinted akár az alapján, amit hallasz, tapasztaltál, vagy tapasztaltatok a borászat életében, mennyire figyelnek oda, vagy kapják föl a fejüket a fogyasztók, hogyha értesülnek arról, hogy adott borászat életében generációváltás történt, mennyiben keresik esetleg az eltérő jegyeket a termékekre vonatkozóan?
Szerintem biztos, hogy van, aki kíváncsiabb a kelleténél, vagy úgy kelleténél, tehát hogy az átlagnál inkább így fogalmazok. ez egy természetes folyamat szerintem. Ugye külsősként az ember mindig kíváncsi arra, hogy na majd az új generáció, aki esetleg nem onnan indult, hogyan fog majd hegedülni ebben a zenekarban. Én azt hiszem, hogy ma már így, hogy ennyi dolgoztunk benne, és ennyi minden know-how-t vittünk bele a borászatunkba, ez visszafele is egy nagyon jó visszacsatolás volt. Nem lehetnénk ott ma, ahol vagyunk, hogyha ezt nem tesszük meg, hiszen a szülők bármilyen jó indulattal is kezelték, valamilyen szinten a mindennapi munkák így belebetonozzák az embert a saját közegébe. Nagyon nehéz ebből kitekinteni, és egy ilyen helikopter effektusban nagyon kevés borász az, aki egyébként ezt meg tudja tenni. Sok esetben, hogy lássa a problémákat az egyes területeken, ott be tudjon relevánsan operatíve avatkozni, és mindezt az mellett, hogy a mi hétköznapi dolgait csinálja. Tehát, hogy ebben mi azt gondolom, hogy már nagyon sokat tettünk a cégbe. Én azt szoktam mondani, hogy ez mindig azon látszik, hogy a minőségi oldalon kell mindig figyelembe venni, hogy az egy nincs felső határa, tehát az kötelesség tartani. A másik oldalon meg ugye van egy volumen, meg van egy gazdasági tényező, ami egy kicsit átalakult az elmúlt 20 évben ma már, tehát teljesen másképp kell gazdálkodni, mint a régi időkben. Ebben kutya kötelességünk volt beletenni azt, amit mi láttunk máshol esetleg, vagy amit mi úgy éreztünk, hogy akár a digitalizációval, akár egy innovációval segíteni tudjuk a munkáját a pincészetnek.
Már is elérkeztünk a borcseppek rovatunkhoz, ez mindig az első beszélgető résznek a lezáró akkordja, de ez nem jelenti azt, hogy az itt esetleg fölmerült bennem már eddig kettő elvarratlan szál, az úgy is maradna, amit megígértünk, azt be is tartjuk a második rész elején, még ezeket tudjuk tovább boncolgatni is. Most csak azért nézek nagyon sűrűn Gáborra, és veszem fel vele a tekintetet, hogy választásjoga, ilyenkor mindig szeretem meghagyni a társműsorvezetőnek. Az elsőt szeretnéd inkább, vagy a másodikat?
Igazából
meg szimpatikusabb neked?
Mind a kettőt átfutottam, és így hangzik, amit akkor mondtál. Az exportot 10-20% közé szeretnénk növelni, megtartva a belföldi forgalmat. A fogyasztók fejébe egy kunsági élményt szeretnénk kialakítani. Ehhez megvannak a terveink, ezeket kell megvalósítanunk a következő években. Itt ugye nekem nagyon hangos az export aránya, hogy az, tehát mind egy cél, és a kunsági élmény is nagyon tetszett ebben.
Kitartok a szavaim mellett, igen, ezt mai napig így gondolom. Ugye ez egy folyamat. Az exportra mindig az volt a véleményem borászként is, hogy oda akkor lehet merészkedni, amikor már a termelési oldal egy nagyon flottul, egy precíziós gazdálkodásként zajlik, és nincsenek ilyen eseti, hogy mondjam, mindig ilyen tűzoltások, vagy nagyon minimális az az eseti tűzoltás, amit igényel mondjuk egy vállalkozás. Ugye a belföldi piacon mindig könnyebb egy picit növekedni, hiszen hazai piacon vagyunk, könnyebben kommunikálunk, értjük a nyelvet, bármi egyéb. A minőséget azt pedig igyekszik az ember tartani, de gyakorlatilag az, a külföldi piacon azt látom, hogy ott nincs ilyen gyors pörgés. Tehát oda egyszer bekerül egy bor, ott minden picit lassabban zajlik. Bátortalanabbul nyúlnak a borokhoz eleinte. Tehát ott egy nagyon konzisztens minőség kell, amit évről évre akár meglepetésszerűen, mivel hogy jobb a minőség esetenként, akkor ezt örömmel fogad a partner. És ezt a 20%-ot, ezt azért is, ez nem egy elrugaszkodott szám, azt gondolom. Nyilván fajtaborokkal dolgozunk, magyar fajtákkal, őshonos magyar fajtákkal, tehát az exportpiacnak is meg lesznek a korlátai ebből adódóan, hiszen egy cserszegi fűszeres vagy egy Yeast Oliver teljesen másképp mutat egy külföldi piacon, mint amit itthon jelent sok esetben, vagy amit itthon meg tudunk tölteni tartalommal a fogyasztók felé, és ezt ki kell dolgozni. Most ennek az egyik feltétel az a minőség, a másik az pedig az, hogy a belföld az adja a fő gerincet, tehát hogy mi ide-haza forgalmazunk viszonylag aktívabban. Most már így a környező országokban azért elég szépen haladgatunk, tőleg illatos fehér borok, ami mondjuk a kunságon egy tipikus bor, vagy akár ezek a könnyed rozék. Ezeket most azt látjuk, hogy egyre inkább nyitnak itt a környező országokban is, hiszen főleg vannak magyar lakta települések, tehát ezeken el lehet szépen így indulni, és nekik is egy Yeast Oliver ugyanolyan könnyen értelmezhető, tehát ki tudjuk terjeszteni a határainkat egy picit. Az, hogy mi Amerikába szállítsunk, vagy bármi egyéb, ennek is lenne esetleg relevancia, de jóval nagyobb munkát kell beletenni, és jóval hosszabb távon kell tudni gondolkodni, nagyobb energiákat kell mozgósítani. Így most azt mondom, hogy 5 éves távlatban inkább ezt a hazai és azt környező országokat látom realitásban fontosabbnak. A kunsági élmény az szintén egy nagyon fontos kérdés, hiszen a hazai fogyasztókban mi a fiatalokra respektálunk elsődlegesen. teszem azt, ezt akár 50-ig is, tehát még az 50 éves is fiatal, közelebb vagyok én is hozzá, mint a 20-hoz. Tehát, hogy alapvetően az kell, hogy mondjam, hogy a mai fogyasztók és a mai emberek, hála a social médiának, a rengeteg videós tartalom, a digitalizációnak annyi élményközpontúak lettünk. Tehát ma már kellenek az élmények, a vizuális élmények, az, hogy az ember elmegy, részt vesz egy programon, egy eseményen, aminek nagyon jó kiegészítő vonala a bor, ugye legyen az egy élménydús borfesztivál tele programokkal, de ott is valamilyen szinten azért a programok az egyik nagyon nagy húzóerő sokszor, ami megszínesíti ezt az egész eseményt. Ugyanígy gondolom a kunságról is, hogy rengeteg látnivaló van a kunságon, ami nincs bemutatva. Ezen mi dolgoztunk régebben, meg dolgozunk jelenleg is, hogy ez kialakuljon. Erre vannak ilyen lokális terveink, minket picit mindig az ember így irányoz, meg próbál így átértékelni. Egyébként ez utolsó négyzetcentig így ki van tervezve, mondjuk nekünk is a borászatban. Nyilván ez egy beruházás, amit mérlegelni kell, hogy ott milyen élményközpontot, vagy miért mit tudunk létrehozni, de hogy ezeket folyamatosan így ott tartjuk a kis tasakjainkban, és próbálkozunk meglátni a lehetőséget, hogy mikor fogunk tudni fejleszteni ilyen téren.
És akkor jöjjön a következő borcsepp. Az látszik, hogy Magyarország bor szempontjából sokszínű, ugyanakkor tisztán és egyenesen kell tudni kommunikálni a bel- és külföldi fogyasztók felé. Hogy látod most akár a bel- vagy a külföldi fogyasztókról szót ejtve? Hol tart most Magyarország? Mennyire hangsúlyos, vagy mennyire van hiányérzetetek, ami pont ezt a kommunikálást illeti, akár élmények, vagy pedig a borfogyasztás felé?
Mindig lehet javítani, és azt gondolom, hogy nem vagyunk még jó szinten, tehát ezen még kell dolgozni. Vannak jó felütések ágazati szinten, vannak jó elgondolások, akár a kommunikációban, akár ebben az élmény központúságban, hogy meg kell tudni mutatni egy-egy borvidéknek a nagyon egyszerű lefogalmazott vagy lecsupaszított szerethetőségét. Ugye Magyarországon nagyon, nagyon sokrétű, tényleg, az ember 100 kilométert utazik, és 3 borvidéket tud áthidalni tőlünk a kunságról, egyébként éppen 4-et, vagy 3-at, mert Hajósbaján keresztül Szekszárdra semmi perc alatt eljut az ember, és mindjárt Tolna határában van. Tehát, hogy alapvetően ezt egy külföldi nagyon nehezen tudja megérteni egy idő után, főleg, hogyha még a borvidéken belül még aprózódások vannak. És ezért mondtam azt a valószínű korábban is, és tartom magam ehhez, hogy ezt egyenesen kell tudni kommunikálni, mert ide jön mondjuk egy külföldi szakújságíró, akinek össze kell foglalni 10 percben, hogy mi a magyar bor, akkor elkezdhetünk itt hegyborokról és dűlőborokról beszélni, de már az annyira a mikroszférája az egésznek, hogy úgy fog elmenni, hogy hát ez egy katyva az neki, ezzel nem fog tudni teret érteni. Vannak nagyobb borvidéki csoportok, nagyon üdvözítőnek tartom, hogy a borászatok már meglátták, vagy a borvidékek azt, hogy fajta borokkal vagy típus borokkal kezdtek el gondolkodni, akár a Balaton, akár Eger, ugye akár ebben Szekszárd is próbál letenni a voksait. Ez nem zökkenőmentes egy ilyen kompromisszumot meghozni, nyilván nem csak azt lehet termelni, nem csak azt lehet forgalmazni, de a külföldiek felé ez egy nagyon tiszta üzenet, hogy gyere ide, és itt ezt kóstold meg, mi ebben nagyon jók vagyunk, és ez mellettéként rengeteg kiváló dolog van még, amivel megismerkedhetsz.
Na hát, hogy mi magunk mivel fogunk megismerkedni a szünet után, az néhány perc múlva kiderül.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.